Értékmegőrző Szabad Egyetem. Havas Ferenc, mondatszerkezet és világszemlélet.
Hölgyeim és uraim, mindenkit üdvözlök. Amikor olyan embereknek tartok előadást, akik maguk többségükben legalábbis nem nyelvészek, akkor mindig abból a feltételezésből indulok ki, hogy a hallgatóság többsége nem közömbös a nyelvészet iránt, hanem idegenkedik tőle. Ezért szeretném jelezni, hogy a mai előadással azon kívül, amiről szól, szeretnék egy kicsit arra is utalni, hogy a nyelvtudomány az nem feltétlenül a tudni nem érdemes dolgok tudománya, valami száraz, belterjes tan, amit tulajdonképpen az irodalom kedvéért a magyar szakra érkezett hallgatók bosszantására találtak ki, hanem van ennek nagyobb hozadéka is. A címe az előadásomnak eredetileg nem ez volt, ezt András tanúsíthatja, hanem az volt a címe, amit itt tetszik olvasni, hogy nominativus, nominativitás és nominativizmus, de aztán a egyes barátaim figyelmeztettek arra, hogy ha ezt a címet adom az előadásnak, akkor a közönségnek a fele már be se jön a terembe, a másik felének a fele pedig kimegy a teremből. Ennek ellenére az előadásomnak ez lesz a tulajdonképpeni vázlata. És hát elnézést kérek, ugye, tehát akkor ezek szerint az első pont az a nominativus. Elnézést kérek, egy kicsit tényleg nyelvészkednem kell a szónak abban a hagyományos értelmében, hogy felidézni néhány fogalmat. Induljunk ki az igékből. Ugye az igéket általában úgy szokták jellemezni, hogy a mondatnak elengedhetetlen részei, de az nagyon ritkán fordul elő, hogy egy ige egy teljes, lezárt mondatot képezzen. Nem is minden nyelvben van ilyen, a magyarban speciál van. Ha én azt mondom, hogy esteledik, akkor ehhez semmit nem kell hozzátenni, hogy egy teljes mondatot képezzen. Az ilyen igéket úgy szokták emlegetni, hogy nincs kötelező kiegészítésük, vagy ha tetszik, nulla kötelező kiegészítésük van. Kémiából vett hasonlattal a kötelező kiegészítések számát valenciának, vegyértéknek szokták nevezni, akkor ezek nulla valenciás igék. Vannak egy valenciás igék, ilyen az, hogy ül, Péter ül. Sok minden egyebet is hozzá lehet tenni, de az nem kötelező ahhoz, hogy a mondat teljes legyen. Nos, ezek a nulla valenciás és egy valenciás igék együtt az úgynevezett intranzitív igék, tehát azok az igék, amelyek a elnevezés szerint nem hatnak át valami másra. Az intranzitív igékkel szemben állnak a tranzitív igék. A tranzitív igék azok olyan igék, amelyeknek legalább két kötelező kiegészítésük van, vagyis legalább kettő a valenciájuk. Hát például, ha azt mondom, hogy tudom én, fúr, akkor valaki fúr valamit. Ez a két kötelező kiegészítése. Vannak három valenciás igék is, az adás és a mondás jelentésű igék. Valaki ad valakinek valamit. Az előbbit a két valenciást monotranzitívnak is hívják, a három valenciás ditranzitívnak. Mi itt most kizárólag az egy valenciás intranzitív igékkel fogunk foglalkozni, és a két valenciás tranzitív igékkel. És így jön ki ez a bizonyos tranzitivitási séma, amit úgy kell elképzelni, hogy az első, a felső sorban mondjuk az van ott, hogy Péter ül. Ugye az ül az ige, az intranzitív ige, a Péter a kötelező kiegészítés, a másik pedig mondjuk az, hogy Péter megeszi a levest. Mint látjuk, ezek szerint, tehát a kétfajta mondatban összesen háromféle funkciót kell a nyelvnek valamilyen módon teljesítenie. Ezt a három funkciót három betűvel jelöltem. Az egyszerűség kedvéért nem megyek bele, hogy miért pont ezekkel a betűkkel, csak jegyezzük meg, hogy az intranzitív ige egyetlen kötelező kiegészítését esszel jelöltük, a tranzitív igének pedig két kötelező kiegészítése van, amelyikről az egyiket, itt azért elárulom, hogy ez az agens szóra a tudatos, akaratlagos cselekvőre utal, ezt az egyiket A betűvel jelöltük, ez az, hogy a Péter megeszi a levest mondatból, amelyik inkább tudatos, akaratlagos cselekvő, hát nyilván nem a leves az. A másik pedig a P, az a patiensre megy vissza, a szenvedőre, ez az elnevezés, az a dolog, amire a tranzitív igében kifejezett cselekvés irányul, vagy netán, amely a tranzitív igében kifejezett cselekvés révén jön létre. Na most van tehát egy ilyen alapvető sémánk, ami azt mondja, hogy a nyelvnek valamilyen eszközöket kell találnia arra, hogy ezt a három funkciót, az est, az át és a pét megkülönböztesse egymástól. Sokféle ilyen eszköz lehetséges, de a legegyszerűbb és a legkönnyebben elképzelhető az az esetrendszer. Ugye? Tehát, hogy valamilyen esetbe kell tenni az es funkcióban lévő szót, az át meg a pét, és más eszköz is előfordulhat, vannak olyan nyelvek, amelyek kizárólag a kötelező szórendet használják erre, vannak olyanok, amelyek adpozíciókat, tehát elöljárókat vagy névutókat használnak, és még más megoldás is van. A kérdés tulajdonképpen az, hogy ahhoz, hogy ezt a három funkciót jelöljük, hány eszközre van szükség, hány egymástól megkülönböztethető esetre, ha maradunk az eseteknél. Hát ugye az első megközelítésben azt mondjuk, hogy hányszor három funkcióról van szó, akkor három megkülönböztetendő esetre van szükség, és valóban vannak olyan nyelvek, amelyek ezt a taktikát követik. Igen ám, de nem biztos, hogy háromat érdemes megkülönböztetni, lehet, hogy csak kettőt kell megkülönböztetni, ami ugye azt jelenti, hogy a három közül valamelyik kettőt azonossá tehetjük egymással, egybe moshatjuk, azonos eszközt használhatunk föl rá. Melyik lehet ez a kettő? Matematikailag három variáció adódna, de nyelvileg csak kettő, mert gondoljunk bele, hogy egy tranzitív igének az agense meg a patiense nem különböztethető meg egymástól, akkor sose fogjuk megtudni, hogy a vadász ölte meg a tigrist, vagy a tigris ölte meg a vadászt. Akkor mi marad? Hát vagy az S és az A különbségét számoljuk föl, és azt mondjuk, hogy ezt nem fogjuk megkülönböztetni, vagy az S és a P különbségével teszik ugyanezt. Ennek megfelelően első neki indulásra három ilyen felépítés, mondatfelépítés létezik. Az elsőt úgy hívjuk, hogy triadikus, hívják tripartitnak is, ahol ez az S, meg az A, meg a P, ez különbözik egymástól mind a három. A második, amivel sok bajunk lesz az előadásban, az a nominatív felépítés, ahol is az S és az A között nincsen különbség, de ez szemben áll a P-vel. És a harmadikat pedig úgy hívják, hogy ergatív, majd mondok rá példákat, ahol az S és a P azonos egymással, és ez szemben áll az A-val. Kezdjük mondjuk ezzel a triadikussal, tehát azt mondtuk, hogy a három különbözik egymástól, itt megpróbáltam színekkel érzékeltetni, három különböző eszköz, lássunk gyorsan egy. Ja, bocsánat, ezeknek az eseteknek adott esetben lehet nevet is adni, például stativus, agentivus, akkuzativus. Az akkuzativus azért húztam alá, mert fontos lesz, az egy olyan eset, amit semmi másra nem használunk, mint a tranzitív igék patiensének, vagyis szenvedő kiegészítésének a jelölésére. Erre szükségünk lesz a későbbiekben is. Na, itt egy konkrét példa, persze ezt önök kénytelenek nekem becsület szóra elhinni, hogy ezek valóban igazi nyelvi példák, egy ausztráliai nyelv. Itt van ez a mondat, hogy az ember meghalt. Az ember szó, az a legelső, az a kana, és látjuk, hogy van valamilyen végződése. Milyen funkcióban van, mivel a meghalni intranzitív ige, ez az S funkció. Az ember megütötte a szukát. Ez a mondat pedig ugyebár tartalmazza ugyanezt az ember szót, de most már A funkcióban, valamint tartalmazza a kutya szót, ami egy nőnemű akkuzatívusz raggal van ellátva, egy nőnemű tárgyesettel. A mi számunkra csak az az érdekes, hogy teljesen világos, hogy ez három különböző eset alak. Tehát ez a nyelv az S, az A és a P funkciókat három különböző módon jelöli. Elég kevés ilyen nyelv van, de vannak ilyen nyelvek. A nominatív mondat felépítésre ugyebár az a jellemző, hogy nem teszünk különbséget az S és az A között. Azt mondjuk, hogy Péter szédül, és Péter kenyeret eszik. A Péter szédülben a Péter S funkcióban van, a Péter kenyeret eszikben a Péter A funkcióban van, ezt nem különböztetjük meg, ellenben ezzel szemben a kenyeret az egy másik esetvégződést kap. Ugye a kenyeret végződése az akkuzatívus, a tárgyeset, ezt pedig, amikor az S és az A egybeesik, nominatívusnak hívjuk. Ez a nominatívus, vagy ahogyan a magyar nyelvtanok szokták mondani, az alanyeset. Na most ez a nominatívus, ez valami végtelenül magától értetődő, végtelenül egyszerű dolognak tűnik. Tessék meggondolni azt, hogy ha valakit mondjuk magyarra tanítanánk, tételezzük föl, hogy egy angol, német, orosz, francia, akármilyen de felőlem akár van kumara. Akármilyen anyanyelvi beszélőnek az a furcsa ötlete támad, hogy élete első idegen nyelve, amit meg akar tanulni, az a magyar. És elég intelligens ahhoz, hogy amikor elmondom neki, hogy a magyarban van 18 darab eset, akkor arra fog kérni, hogy soroljam föl, hogy mikor kell használni. Akkor, hogyha arra a kérdésre kell válaszolnom, hogy a datívuszt, a részes határozó esetet, a naknek ragot mikor kell használni, akkor körülbelül el tudom neki mondani azt, hogyha valaki valamilyen tárgyat valaki másnak szán, oda teszi neki, stb. Tehát el tudom magyarázni, mikor használjuk azt, hogy naknek. Ugyanúgy a valvel, ha valaki egy tárgyat aztra használ, hogy egy másik tárgyra hasson, akkor az a valvel ragot fogja használni. Na, de mit válaszolunk arra a kérdésre, hogy mikor kell nominatívuszt használni? Mikor kell a magyarban alanyesetet használni? Mit jelent tulajdonképpen a nominatívusz? Hát nézzünk egy pár példát. A fiú fázik. Fázni az egy állapot, a fiúval ez megtörténik, tehát itt az alanyeset egy állapotnak a patiensét, egy állapotnak a szenvedőjét fejezi ki. Azt mondom, a fiú köhög. Hát kicsit már zavarba is jövök, hogy vajon hát így egy intranzitív cselekvés, ugye köhögni, de miután ez egy akaratlan cselekvés, már az is probléma, hogy vagy agens vagy patiens a fiú olyankor, amikor köhög. Tudatosan, akaratlagosan csinál valamit, vagy történik vele valami. Persze hát olyan mondat is van, amiből teljesen egyértelmű, hogy akaratlagos a cselekvés, amit végrehajt, és még mindig az intranzitív mondatoknál tartunk. Aztán itt vannak a tranzitív mondatok, a fiú kenyeret eszik, vagy kenyeret süt, ugye ez az az eset, amikor az egyik úgynevezett iránytárgy, tehát a kenyér azelőtt is létezett, hogy megették, a másik eredménytárgy, mert azelőtt, hogy megsütötték, nem létezik, de minden esetre itt valamilyen akaratlagos tranzitív cselekvés agenszéről van szó. A fiú veszélyt érez. Ez is tranzitív ige, két kötelező kiegészítéssel, de mondhatom-e azt, hogy a fiú itt egy akaratlagos cselekvést hajt végre? Nem is hajt végre cselekvést tulajdonképpen, és nyilvánvalóan történik vele valami, tehát tulajdonképpen patiens. A fiú mosakodik. Ez egy érdekes dolog, itt egyszerre agens és patiens. Ő csinálja, és saját magával csinálja. Aztán jönnek azok a példák, azt hiszem, így van, amikor már nem tudok magyar példát mondani igazán. Erre még tudhatnék, ugye az angol példa, a bottle of wine was given to the teacher, egy üvegbor adatott a tanárnak, tehát egy tranzitív cselekvésnek a patiense, mert hiszen az üvegbor az a tárgya volt az adni igének. De angolul például ilyet is lehet mondani, the teacher was given a bottle of wine, ami már nem tudom, nem tudok magyarra lefordítani, mert ennek a mondatnak a tanár az alanya, és még mindig azt jelenti, hogy neki adtak egy üvegbort, de a tanár a mondatnak az alanya. És hát az angolban csodálatos dolgokat lehet létrehozni, ez a kedvencem, azt hiszem, nem is tudom, hogy kinek a példa, de ismert példamondat van a szakirodalomban, már elfelejtettem, hogy honnan. This violin is easy to play the sonata on. Végképp lefordíthatatlan valami olyasmi, hogy ez a hegedű abból a szempontból könnyűnek tekinthető, hogy rajta a szonátát eljátsszák, vagyis magyarul ezen a hegedűn könnyű eljátszani a szonátát. Na most nézzük, itt ugye az utolsó előtti példában tranzitív cselekvés recipiens, a recipiens az, aki kap valamit, az utolsóban egy tranzitív cselekvés lokálisa. Végig tekintjük ezt a sort, ezeket a példákat, hát ember legyen a talpán, aki meg tudja mondani, hogy tehát mikor kell használni az alanyesetet. És ráadásul még azt sem mondhatjuk, hogy ezekben az esetekben mindig alanyesetet kell használni. Ebből tehát az következik, hogy valójában ez a borzasztó egyszerűnek tűni eset, ugye, mert ennél egyszerűbbet elképzelni sem lehet, ha én azt mondom, hogy szeretek sétálni a kutyával, ezt a mondatot kell lefordítanom valamilyen idegen nyelvre, és mondjuk nem tudom, hogy az utolsó szót hogy fordítsam, akkor én a szótárban a kutya szót fogom keresni, és nem a kutyával szót, tehát valami egészen alapvetőnek tartom ezt a alanyesetet. És akkor, bocsánat, azt látjuk, hogy egy borzasztó absztrakt eset. Nagyon gyorsan bemutatom az ergatív mondat felépítést is, ugye azt mondtuk, hogy az S és a P azonos egymással, tehát itt tulajdonképpen valami olyasmiről van szó. Képzeljenek el egy olyan nyelvet, egy picit csalok a bemutatásával, hogy egy olyan mondatban, hogy Péter szédül és Péter kenyeret eszik, nem azt találják közösnek, hogy az egyik mondatban is, meg a másik mondatban is a Péterről van szó, hanem éppen ellenkezőleg azt mondják, hogy a Péter szédülben a Péterrel történik valami, a Péter kenyeret eszikben pedig az kenyérrel történik valami, tehát ezek a közös kategóriák. Abszolutívusnak és ergatívusnak hívják ezeket az eseteket. Itt van egy szép másik ausztráliai nyelvből egy példa. Azt látjuk, ugye az első mondat, a hal a vízben van, ott a kinemtett létigének, mint intranzitív igének az alanya, a kupi. A harmadik mondatban, a megtöltem a halat mondatban, egy tranzitív igének, a megölt igének a tárgya, és ugyanaz a kupi alak szerepel. Ellenben a második mondatban, ahol a hal egy tranzitív igének az alanya, ott egy sajátos végződést kap, amit úgy hívnak, hogy ergatívus. Van még egy negyedik is, amit meg szeretnék említeni, ez az aktív mondatfelépítés, ez már nem fér bele az eddigi ábrába, ahol nem az az érdekes, hogy az ige az intranzitív vagy tranzitív, hanem hogy tudatos akaratlagos cselekvőt fejezze ki a kötelező kiegészítése, vagy pedig nem. Itt egy Dakota példa, amerikai indián nyelv. Ugye az, hogy én ezekben a példákban két különböző szó fejezi ki, az egyik különböző morféma fejezi ki, az egyik a ma, a másik a va. Ha belegondolunk abba, hogy milyen alapon választ ez a nyelv a kettő között, akkor kiderül, hogy nem arról van szó, hogy az ige intranzitív vagy tranzitív, tessék akár az utolsó kettőt megnézni, ahol az egyik ilyen, a másik olyan, ugye lakni az intranzitív, megköltözni a tranzitív, hanem az, hogy akaratlogos, tudatos cselekvő vagyok-e én az agens, ebben az esetben a vat használjuk, és minden más esetben, például a mata, meghalok, és ma kaska, megkötöz engem, mind a két esetben arról van szó, hogy velem történik valami, tehát akkor ezt a bizonyos másik végződést használjuk. Tehát a ma az a passzív érintett, a va pedig a tudatos, akaratlagos cselekvő. Ha megnézzük ezeket a mondatfelépítéseket, hogy hogyan lehet őket csoportosítani, akkor azt tudjuk mondani, hogy a legközelebb egymáshoz a nominatív és a triadikus áll, mert mind a kettőben van akkuzatívus. A transzitív ige tárgyának van egy sajátos végződése. Az ergatív mondatfelépítés annyiban hasonlít ehhez a kettőhöz, hogy ez az a három típus, aminél az alapvető kérdés, hogy az ige intranzitív vagy transzitív. Az agentívra ez már nem igaz, ők egy negyedik csoportot alkot, és hogy mégis miért vannak együtt, azt most nem tudom elmondani, mert van még egy ötödik is, és vannak még más mondatfelépítési elvek is. Van egy elmélet, amelyik megpróbálja ezt az összefüggést történetileg ábrázolni, ennek az elméletnek a szerzőjét szerénységem tiltja megnevezni, és azt mondja, hogy voltak éppen itt arról van szó, hogy a nominatív vagy a triadikus esetben például azért van mind a kettőben akkuzatívus, mert egy olyan közös ősre mennek vissza ezek a mondatszerkezetek, amelyben már létezett az akkuzatívus. Ez a közös ős a triadikusra hasonlíthatott jobban. Tehát tulajdonképpen ugye most a triadikust ábrázoltuk, amiben azt mondtuk, hogy van egy akkuzatívus, egy külön esete a tárgy végződésének, és világos, hogyha ez így van, akkor elvileg már fölösleges dolog egy tranzitív igéről elmondani azt, hogy ő tranzitív ige. Itt most két olyan kiegészítése van, ami mind a kettő csak tranzitív igéhez járulhat hozzá. Ennek a hatására tulajdonképpen ennek az esznek és az ának a megkülönböztetése, hogy úgy mondjam, fölösleges, és be is következhet az, hogy a kettő egybeolvad, és akkor itt vagyunk a nominatív mondatfelépítésnél. Mi következik ebből? Itt van egyébként az egész ábra, most ezt nem mondom el, az összes többire is elmondható. Ez az összefüggés. A nominatívusról tehát elmondhatjuk, hogy nem univerzális kategória a világ nyelveiben, csak a nominatív típusú nyelvekben van. Nyelvtörténetileg keletkezett kategória volt a nyelvtörténetének olyan időszak, amikor nem volt benne nominatívus, a legfiatalabb eset és funkció, és ez kimutatható akár a nominatív nyelvekben megtalálható ilyen zárványszerű rendszeridegen elemekből is. Térjünk át a második, ha tetszik, vázlatpontra, a nominativitásra. Mindenki emlékszik a középiskolai nyelvtani tanulmányaiból, ha egyáltalán tartottak neki nyelvtanórát, hogy valamilyen értelemben a tőmondatokat tartották a par excellence legrövidebb mondatnak. a nap süt, a kutya ugat, a föld forog, a szavatosság lejárt. Az se fontos, hogy nagyon konkrét dolgokat jelenjen valami. Nem is kell, hogy értsük, nem biztos, hogy mindenki érti azt, hogy a kis szekund diszharmonikus, de érti, hogy valamiről állítottunk valamit, kialakul bennünk, egy picit ez rímel az előző előadásnak egy gondolatára, kialakul bennünk egy séma. Ez a séma tulajdonképpen úgy írható le, hogy az alany állítmány. Ugye ez valami, valamilyen, vagy valami, valamit csinál. Ebből következik, hogy a nyelvekben bekövetkezhet egy kényszeres alanyosítás. A séma olyan erős, hogy akkor is alanyállítmány típusú mondatokat hozunk létre, ha tulajdonképpen az alanynak nem felel meg semmi. Hát ezek közül az egyik legszebb a figura etimológika, amikor ugyanazt a szót mondjuk el kétszer, ugye a magyarban. Az eső esik, esik az eső. Ha belegondolunk azon, hogy esik, pontosan ugyanazt értük, mint azon, hogy eső. Itt kétszer mondtuk el ugyanezt, egyszer mint szubstanciát, másszor pedig mint valamiféle folyamatot. Nem mindig látszik, hogy így van a dolog. Ugye a tautológikus mondatok között van, amikor csak szemantikai a tautológia, de ha például azt mondom, hogy a tűz ég, vagy ég a tűz, ha jól belegondolok, azon, hogy ég, pontosan ugyanazt értem, mint azon, hogy tűz, és mégis muszáj, hogy alany állítmány típusú mondat legyen. Ilyen a szél fúj is. Nem véletlenül kérdezik meg a kisgyerekek, mondjuk egy óvodáskori gyerek, hogy hol van a szél, amikor nem fúj. Miért kérdezhet ilyet? Mert neki meggyőződése, hogyha egyszer alanyállítmány sémára alakul a dolog, akkor annak az alanynak valami önálló létezése is van az állítmánytól függetlenül. A másik nagyon jól ismert az állalany, ugye néhány ilyen példa, az indoeurópai nyelvekből jól emlékszünk erre, hogy valamilyen alanyt ki kell tenni, amit semmit nem jelent, mert az es regnet, esik az eső, mind a három azt jelenti, hogy esik az eső, ugye mi az a valami, ami esik? Muszáj, hogy egy mondatban, ha van állítmány, akkor legyen benne alany is. Tehát ezt hívom úgy, hogy kényszeres alanyosítás. Van még egy harmadik dolog is, ami a stílusba is belejátszik. Ez csak úgy gyorsít. Az első mondat nem tudom, miről jutott eszembe, de itt arról van szó, hogy ugye a magyarban például nagyon erősen megfigyelhető ez a kényszeres alanyosítás, hogy lehetőleg még a folyamatokat is főnévként írjuk le, és azok legyenek a mondatoknak az alanyai. Most jön a legérdekesebb rész, a nominativizmus. Ez már nem egészen nyelvészet. Platont általában úgy szokták emlegetni, mint a nyelvfilozófia atyát, mert ő írta a világtörténelemben az első olyan teljes művet, amely nyelvfilozófiáról szól, ez a Kratülosz című dialógusa. Nem a Kratüloszról fogok beszélni, hanem a kései dialógusairól, erről a kettőről, ami oda van írva. Ezekben a dialógusokban ő gyakran elmondja, hogy a gondolat és a beszéd lényegében azonos, ugye ez azért nagyon fontos, mert akkor a beszéd elemzéséből a gondolkodás természetére lehet következtetni, illetőleg, igen, tehát ezt elmondja, és utána a következőt mondja, az első és legkisebb beszéd már kifejez valamit a létezőkre vagy a leendőkre vonatkozólag, és nem csak megnevez, hanem meg is állapít valamit. Mi ez az első és legkisebb beszéd? Ezt ma úgy mondanánk, hogy az elemi ítélet. Az elemi ítélet, ami nem csak megnevezés, hanem meg is állapít valamit, és azt mondja, hogy minden ilyen elemi ítélet két részből áll, amik közül az egyiket úgy hívja, hogy onoma, a másikat pedig úgy, hogy réma. Mit jelentenek ezek a szavak, hogy onoma meg réma? Mindenek előtt logikai értelembe vett szubjektum és predikátum. Ezt onnan lehet biztosan tudni, hogy Platon számára, sőt Arisztotelész is még egészen a hellenizmusig, meggyőződés volt az, hogy a melléknevek és az ige, bocsánat, így rossz fogalmazás, nem tettek különbséget melléknév és ige között. Én állíthatom azt, hogy a ló barna, és állíthatom azt, hogy a ló fut, és a barna és a fut egyaránt arra való, hogy állítsak valamiről valamit, tehát ez egy kategória, ez a rémának a kategóriája. Mindenek előtt tehát szubjektum és predikátum, kevésbé értelmezhető úgy, hogy alany és állítmány, és a legkevésbé értelmezhető úgy, hogy főnév vagy ige. Nem erről van szó. Na most, ez tehát egy elemi ítéletnek a formája. Valami valamilyen, vagy valami valamit csinál. Az elemi ítéletnek döntő szerepe van a tudásban, ugye? A világról való tudásunk elvileg elképzelhető úgy is, mint igaz ítéleteknek az összessége, és ezek az összetett ítéletek valószínűleg egyszerű ítéletekre vezethetők vissza, ezért a tudás elképzelhető úgy is, mint végső soron praktikusan véges sok, de elvileg végtelen sok igaz elemi ítéletnek az összessége. Ha persze az ítélet igaz, akkor képezi a tudásunknak az alapját. Mit értünk azon, hogy egy elemi tétel igaz? Ugye az egyik lehetőség, egyik magyarázat az, hogy a réma valóban megilleti az onomát, vagyis a szubjektum valóban olyan vagy azt teszi, amit az állítmány mond róla. Mondjuk ezt így lehetne ábrázolni. Van azonban az igazságnak egy másik, talán még közkeletűbb meghatározása, miszerint az ítélet helyesen ábrázolja a valóságot. Mit jelent ez? Hogy az onoma és a réma együtt állít valamit, egy szituációt, és amennyiben ez a szituáció ténylegesen megfelel a valóságos szituációnak, akkor az állítás igaz. Mindez nagyon triviálisnak tűnik, de nézzük meg, hogy mi következik belőle, ha a kettőnek egyszerre kell igaznak lenni. Ha két igazságkritérium egyszerre áll fenn. Ugye azt mondtuk az elsőre, hogy a réma megilleti az onomát, tehát az elemi ítéletnek két része van, a réma és az onoma. Hogyan lehetséges, hogy ez megfelel a valóságnak? Hát nyilván csak úgy, hogyha a valóságban is van valami, aminek az onoma felel meg, és van valami, aminek a réma felel meg. Kell két különböző dolognak lennie. És így jön létre a, tulajdonképpen az a klasszikus megkülönböztetés Platonnál és Arisztotelésznél, hogy vannak szubstanciák és vannak akcidenciák. A szubstancia az a tulajdonságok hordozója, vagy az, ami változatlanul marad a változásban. Tehát azt mondom, hogy én kopasz vagyok, vagy azt mondom, hogy én azonos vagyok a 20 évvel ezelőtti önmagammal, akkor amit azon értek, hogy én, meg hogy önmagam, az is a szubstancia. Az akcidencia pedig az hozzájárul járulékos tulajdonság. Arisztotelész szillogizmusai is ilyen elemi ítéletekből állnak, ilyen onoma-réma típusúak, ugye van 256 lehetséges, és azt hiszem 64, nem tudom mennyi, valóban helyes következtetésmód. Ugyanilyen szerkezetűek, mondhatom, hogy szubjektum-predikátum szerkezetűek, azt is mondhatnám, hogy szubstancia-akcidencia szerkezetűek. És ezzel tulajdonképpen megszületik a klasszikus logika alapvetése. Platon a Kratülosban tulajdonképpen a fogalom fogalmát vezeti be, a Teátétoszban és a Szofisztészben az ítéletet, és ehhez jön aztán Arisztotelész, aki megalkotja a következtetést, és ezzel előttünk áll a klasszikus logika. Ugye mi az ítéletről beszélünk elsősorban, itt a legfontosabb a szubjektum felfedezése. Időhiányában az első pontról nem beszélek, tessék belegondolni, de a második előfeltétel, amitől Platón fölfedezhette, vagy föltalálhatta volna a szubjektumot, az tulajdonképpen az alanyállítmány szerkezetű mondatok, márpedig alanyállítmány szerkezetű mondatok csak olyan nyelvben vannak, ahol van alanyeset. Tehát azt látjuk, hogy a nominatívus döntő oka annak, hogy a mondat szerkezetét így képzeljük el, és a mondat szerkezetének ilyetén volt a döntő oka annak, hogy így látjuk a valóságot. Ezzel létrejön egy transzcendentális valóságszemlélet, most a transzcendentális szót nem mondom el időhiányában, de a dolognak a lényege az az, hogy itt nem arról van szó, hogy megfigyeltük a valóságot, és ebből leképezve értettük meg a nyelv szerkezetét, hanem megértettük a nyelvnek, a mi nyelvünknek a szerkezetét, és ezt vetítettük ki tulajdonképpen a valóságra. A mondat szerkezet sugallja ezt az ontológiai tételezést. És most jön a lényeg, bocsánat, itt egy kis megjegyzés, ez azért van, mert a görög nyelvet figyelték meg. Nem azért, mert ők görögök voltak, ugye a középkorban nem számított, hogy egy nyelvről gondolkodó embernek mi az anyanyelve, ő a lingua latinát, a latin nyelvet tartotta, a grammatikának. Tehát az a lényeg, hogy a görög nyelvet figyelték meg. És így alakul ki tulajdonképpen a nominativizmus, mert mit is mondtunk? Az a tulajdonsága a görög nyelvnek, hogy onoma, réma típusú elemi ítéletek alkothatok benne, azon múlik, hogy a görög nyelv nominatív rendszerű. Na de hát ugye az előadásom elején arra hívtam fel a figyelmet, hogy ez csak egyike a lehetséges dolgoknak, és mi következik abból, hogy nominatív típusú nyelven keresztül tekintjük a valóságot? Úgy fogjuk fel, hogy a világ alapjában véve dolgok összessége, amelyek tulajdonságokkal rendelkeznek, vagy tesznek valamit. Ennek van alternatívája. Ha nem nominatív nyelvek alapján közelítenénk meg a dolgot, például úgy is fölfoghatnánk a dolgot, hogy a világ folyamatok összessége, amely folyamatok bizonyos tér- és időbeli korlátozók és esetleg más körülmények között dolgokként nyilvánítják magukat. Lehetne itt részletezni a dolgot, itt csak megpendítem azt, talán van, aki a teremben ezt igazolni is tudná, hogy a modern fizika világképének egy ilyenfajta ontológia sokkal jobban megfelelne, mint ez a világ dolgok összessége típusú megközelítés. Összefoglalólag tehát, amit szerettem volna mondani, és szerettem volna a több időm áll rendelkezésére, a világ nyelveiben különféle mondatfelépítési sémák figyelhetők meg, és ezeknek csak egyike az a nominatív séma, amely ugye az egyetemes nominativusnak a nyelvtani kategóriáján alapul, amiről ráadásul tudjuk, hogy történetileg keletkezett, a legkésőbb kialakult, a legáltalánosabb, és ezért a legüresebb grammatikai kategória. Az európai típusú tudományos gondolkodás pedig úgy jött létre, hogy olyan emberek, Platon és Arisztotelész alapozták meg, akik egy nominatív nyelv megfigyeléséből vezették le a következtetéseiket, és így tulajdonképpen az alany kategóriáját kivetítették a létnek a szemléletére. Ez a látásmód aztán behatol a mindennapi gondolkodásba, és spontán szemléleti sémánkká válik. A nyelvek tanúsága szerint azonban ez történhetett volna másképp is. Lehetséges, hogyha Platón és Arisztotelész éppen nem görögül beszél. Tehát minden egyéb körülmény változatlanul marad, de mondjuk a kaukázusi ergatív nyelvek valamelyikét beszéli, vagy pláne egy aktív nyelven beszél. Lehetséges, hogy ma egészen más típusú logikánk és más típusú ontológiánk lenne. Remélem, egy-két embert azért sikerült meggyőznöm arról, hogy a nyelvészet másról is szól, mint hogy hogy kell ragozni a szavakat. Köszönöm megtisztelő figyelmet!
Elhangzott Értékmegőrző Szabad Egyetem. Havas Ferenc, mondatszerkezet és világszemlélet. A felvétel az ELTE BTK-n az Értékmegőrző Szabad Egyetem előadás sorozat keretében 2013. április 19-én készült.